Az elmúlt napokban, mióta pénteken este Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette az iskolákat érintő változásokat, ugye a veszélyhelyzet miatt megnőtt a telefonok, e-mailek száma, sokan keresik a Református Pedagógiai Intézetet tanácsért, segítségért?
Hát egyfelől megnőttek a beérkező telefonok és e-mailek számai is, másfelől pedig nagyon nagy mértékben megnőttek a kifelé menő e-mailek, segédanyagok száma is. Kollégáim egész hétvégén azon dolgoztak, hogy már a digitális munkarend első munkanapjára tudjunk muníciót adni a köznevelési intézményeknek. Így a honlapunkon létre is hoztunk egy digitális munkarend fület, amin folyamatosan gyűjtjük és frissítjük azokat az információkat, tanácsokat, adatbázisokat, amelyek segíthetik ezt a munkát az intézményekben.
Na és milyen muníció van a Református Pedagógiai Intézetnél, amivel tudnak segíteni?
Hát amivel most már kész vagyunk, és amit rögtön ki is tudtunk tenni a világhálóra, az egyrészt egy hát rövidnek szánt, relatív ugye, hogy mi a rövid, egy hatoldalas tájékoztatás a digitális munkarenddel kapcsolatos legfontosabb technikai teendőkről. Értve itt ez alatt egyrészt olyan gyűjteményeket, feladattípusokat, amelyek használhatók a távoktatásban. Ehhez kollégáim már az elmúlt években is nagyon sok segédanyagot készítettek, ahol képernyőképekről, lépésről lépésre mutatják be a különböző online oktatási felületeknek a működését. Tulajdonképpen itt nem tettünk más, mint ezeket csokorba gyűjtöttük, összeszedtük, és egy helyen elérhetővé tettük. Ez egy szerintem fontos segítség. A másik, amit most meg tudtunk tenni, hogy a hittanoktatók számára, amellett, hogy szintén készült egy ilyen rövid módszertani segítség, konkrét óratervezési ötleteket is adtak a kollégák arra, hogy a következő időszakban, mondjuk húsvétig körülbelül milyen témakörökben, milyen módszerekkel tudnak oktatni a hitoktatók. A hitoktatók, vallástanárok számára azt is fel tudjuk ajánlani, mert erre van szakértelmünk és kapacitásunk, hogy akár egyéni konzultáció keretében is segítsük az óratervezést, a foglalkozástervezést a különböző kollégáknak. Ezen kívül föl tudtuk még hívni a figyelmet azokra a már meglévő fejlesztésekre, amelyekre hála Istennek az elmúlt években sort kerítettünk, és tulajdonképpen most nagyon jól használhatók. Ezek elsősorban a digitális feladatbankunk, amelyben számos feladat típusban nagyon sok feladatot kaphatnak a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban a kollégák, illetve az általunk szakmailag gondozott tankönyveknek az elektronikus változata is fent van a honlapunkon már régóta. Erre is fel tudtuk hívni a figyelmet akár az általános iskolai, akár a középiskolai szakaszban, illetve van játéktárunk, zenetárunk, térképek és illusztrációk, amik szintén a honlapról levehetők. Ezeket folyamatosan fejlesztjük, illetve ezeknek a fejlesztéseknek most van egy friss iránya is, ami kifejezetten a megváltozott helyzetre adaptálható. Azon dolgozunk, hogy ezek a feladatbankok, játék és zenetárak tanulók számára közvetlenül is elérhetők legyenek, tehát ne csak a pedagóguson keresztül jussanak hozzá ezekhez az online tartalmakhoz.
Maradva a hittanóráknál, itt a feladatbank esetében, azt most említette, hogy dolgoznak azon, hogy a diákok hozzáférjenek, de a jelen formátumban, ha egy tanár innen használna egy feladatot most a digitális oktatás során, annak a kitöltött változatát a diákok be el tudják már úgy küldeni egy tanárnak, hogy ő azt lássa, hogy tölti ki, vagy nyilván nem erre lett kitalálva ez a felület.
Ez a klasszikusan most az e-mailes levelezés formájában megoldható. Mi azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan platform, ahol ez teljes egészében digitálisan tudja, meg kell letölteni, vagy beszkennelni, vagy ilyenek. Egy olyan anyagon dolgozunk, ami minden leckéhez, minden év folyamon digitális ötlettárat tudunk adni. Ez még folyamatban van.
És ez a fajta fejlesztés. Ezt most a kialakult helyzet miatt találták ki, vagy ez egy olyan fejlesztés, amit
nem.
Amúgy is dolgoztak már, csak még
nem fejlesztik. Amúgy is dolgoztunk rajta, felgyorsítottuk ennek a fejlesztésnek az ütemezését. Az a hétvégén döntéseket hoztunk arról, hogy a különböző folyamatban lévő projektjeinket, azokat úgy ütemezzük, hogy mindig azok kerüljenek előre, amelyek a távoktatás segítéshez alkalmasak. Tehát például az online fejlesztésben volt egy megelőző más típusú fejlesztésünk, ami most egy kicsit halasztást szenved, és ezeket a kifejezetten tanórai, módszertani, digitális oktatási tartalmakat vettük előre. Ennek az első nagyon egyszerűnek látszó, de azért annyira nem is egyszerű üteme, hogy a hétvégén, szombat-vasárnap felújítottuk a honlapunkat például ezzel az új menüponttal, hogy ez már rendelkezésre álljon a tanároknak, tanítóknak a hétvégi naptól kezdve.
És milyen projektek kerültek még előtérbe, mind dolgoznak most a kollégáim?
Hát amin most dolgozunk, ez napokon belül várható, én nagyon remélem, hogy akár már a holnapi nap ezt ki tudjuk küldeni az intézményeknek, az egy hosszabb módszertani ajánlás a szülők számára. Ugye ne felejtsük el, hogy itt most új kollégákat kaptunk a távoktatással, és egy olyan szereplő került bele az oktatási folyamatba, aki erre nem készült, adott esetben ehhez módszertani ismeretei sincsenek, nagyon nagy a bizonytalanság és a félelem ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most épp már belső lektorálás alatt van egy anyagunk, amiben a szülőknek adunk tanácsokat arra, hogy hogyan lehet az otthoni munkát szervezni akár több különböző életkorú gyerek számára, mik azok a fontos nevelés, lélektani, pszichológiai szempontok, amelyeket fontos figyelembe venniük, és ez az ajánlás ki fog egészülni társasjátékok ajánlásával, különböző pszichológusok a járvánnyal kapcsolatos kommunikációt segítő cikkeivel, ajánlásaival, tehát egy olyan komplex segédanyagot igyekszünk nyújtani az intézményeknek, illetve rajtuk keresztül a szülőknek, amelyek megkönnyítik ezt a teljesen új helyzetet, és tudják ezt úgy kezelni, hogy valóban egy tanulási folyamat, egy új szisztémában, de mégiscsak nem szüneti, hanem tanulási feladat legyen, és adott esetben egy élményt adó tanulási folyamatnak nézzenek elébe. A másik nagyon fontos feladatunk, ezt folyamatosan végezzük. Az első eleme már kiment segédanyagként az intézményekhez, illetve a honlapunkon is ott van. Ez a tanügyigazgatási tanácsadás. Ugye ebben az új helyzetben az iskola működése is teljes mértékben megváltozik. Igyekszünk az intézményvezetőket, fenntartókat és közvetve a munkavállalókat is segíteni abban, hogy ebben a teljesen új típusú munkavállalói környezetben hogyan végezzék a munkájukat, mi lehet az ellenőrzés, a feladat kiosztás, a feladat elszámolásnak az alapja és módszere. Ezzel kapcsolatban is egy részletes ellenzéssel jelentkeztünk már, illetve ami még folyamatos, az az, hogy gyűjtjük a pedagógiai intézet látókörében lévő szaktanácsadóknak azokat a felajánlásait, hogy mik azok a tématerületek, amelyekben ők közvetlenül online tudnak segítséget nyújtani az elakadó kollégáknak. De ne felejtsük el, a pedagógiai intézetnek mindennel együtt, adminisztrációval együtt 20 munkatársa van, tehát mindenhez nem értünk, viszont ismerünk olyanokat, akik igen. Éppen ezért egy folyamatosan frissülő táblázatos adatbázisban évfolyamra, tématerületre, tantárgyra lebontva megtalálhatók azok a szaktanácsadók, akikhez fordulhatnak a kollégáink, hogyha elakadnak a mindennapi tevékenységük során.
Hogy mondaná esetleg, aki már hallja ezt a beszélgetést, szülő, az egy néhány gondolatot kaphasson ebből, hogy mit javasolnak a szülőknek, mire érdemes figyelniük ebben az új helyzetben?
Hát tényleg csak néhány dolog, és biztos mi sem gondolunk mindenre, akkor, amikor megpróbáltuk szülőként, pedagógusként is végig gondolni ezeket a teljesen újszerű folyamatokat. Az egyik például az időgazdálkodás, hogy hagyjunk arra időt, hogy összehangolódjunk, hogy tisztázott legyen mindenkinek, hogy pontosan most kinek mi a feladata idehaza. Ugye családonként más és más, attól függően, hogy a szülők távmunkában vannak-e otthon, vagy a kisgyerekkel amúgy is otthon lévő szülő kap még két iskolást maga mellé. Tehát, hogy legyen egy kerete a napnak, ez borzasztóan fontosnak tartjuk. A minden otthoni munkavégzésnél felnőttként is az egyik legnagyobb kísértés és legnagyobb probléma, hogy elúszunk az idővel. Tehát ezt valahogyan kezelni kell. Erre lesznek javaslatok ebben az anyagban, hogy hogyan készítsük el az aznapi tanulási tervet. A másik, hogy hogyan tudjuk azt segíteni, ez megint egy nagyon sarkalatos kérdés, hogy a tanulók minél inkább önállóan dolgozzanak. Tehát mik azok a módszerek, amikkel a szülők úgy tudják kontroll alatt tartani az otthoni folyamatokat, hogy a tanulók önálló munkavégzése nem sérül, sőt folyamatosan fejlődik. Nagyon fontos a pedagógusokkal való kapcsolattartás, ugye a szülő és a pedagógus kapcsolattartása is a tanuló-tanár kapcsolaton kívül, illetve ezekkel a mellékletekkel, gyűjteményekkel azt próbáljuk még segíteni, hogyha kevés a rendelkezésre álló technikai eszköz. Ha valamiért gond van az online térben, vagy mondjuk egy több gyerekes családnál kevesebb digitális eszköz van, mint amennyire szükség van, akkor azt hogyan lehet elosztani, hogyan lehet offline, otthoni tanulást menedzselni a szülők számára. Ez a nagyon nehéz ilyenkor a tervezés, arról is szólunk, hogy jó volna a szabad levegőre is kivinni a gyerekeket, de ne nagy gyerekközösségbe, de hát ezeket mindig felül és felül írja az éppen aktuális járványügyi helyzet. Ez egyébként minden segédanyagunkra igaz, hogy a pillanatnak dolgozunk, tehát hogy az, amit ma mondunk, az egyáltalán nem biztos, hogy egy két nappal vagy egy héttel későbbi helyzetben minden elemében releváns. Azt reméljük, hogy a nagy íveiben, a mondani valójában az lehet.
Hát erről újságíróként én is tudnék mesélni, hogy az elmúlt napokban hány interjúm nem került adásba, mert egy fél nappal később már nem volt aktuális. Ez most mindannyiunkat érint így. Szó volt itt az előbb még arról, hogy mi lehet az értékelés alapja, hogy erről is írnak. Majd megtesz, hogy ide is mond egy gondolatot, ami konkrétum, hogy mégis hogyan lehet önök szerint diákokat értékelni interneten keresztül, úgyhogy nem tudunk feltétlenül megbizonyosodni arról, hogy nem mondjuk valahonnan másolják azt a feladatot, hanem meg kell bíznunk bennük, hogy online kitöltenek valamit?
Egy pillanatra visszakapcsolódva a kérdésében is mondottak, hogy amikor én az imént az értékelésről beszéltem, akkor ez egy munkáltatói szempontú értékelés volt.
Ja, ugye, ugyanez
a kérdés, de a két dolognak a gyökere pontosan ugyanaz. Tehát amit nagyon régóta mondunk, de nagyon keveset csinálunk, hogy bizalmi alapra, bizalmi elvre kell helyezni a munkáltatói vagy a pedagógusi értékelésünket, annak a gyökere az ugyanaz. Igen, most nem tudjuk azt mondani, hogy ne puskázz. Most nem tudjuk azt mondani, hogy ne lessél. Most abban tudunk bízni, hogy kialakult egy olyan kapcsolat a pedagógus és a családok között, és itt nem véletlenül nem gyerekeket, hanem családokat mondok, amelyben mindenki felismeri a közös érdekét. Én nekem 3 iskolás korú gyerekem van, és rajtuk is látom, hogy az első megdöbbenés után ők is pontosan átérzik annak a jelentőségét, hogy a kimaradó, hónapokig kimaradó iskoláztatás az milyen nagyon nagy negatívumokkal járható jövőre nézve. Tehát mindannyiunknak érezniük kell, a pedagógusoknak az értékelési gyakorlatokat is felül kell vizsgálniuk. A fejlesztő értékelés, kifejezés valódi tartalmat nyer ebben az új rendszerben, illetve a feladat meghatározásokban is arra kell törekednünk, hogy olyan egyedi kutatómunkára, személyes érdeklődésre alapuló feladatokat adjunk, amelyek önmagukban az elvégzésük által fejlesztenek, és a numerikus értékelés, a bizonyítvány az egy sokadrangú kérdéssé válik. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felülreprezentált volt eddig a magyar oktatásban az ilyen ellenőrző típusú, tesztelő típusú értékelés, és hát a jó ebben a sok rosszban, ami most történik, talán az lehet, hogy a digitális módszertani kultúra mellett az értékelési kultúrája is megváltozhat a magyar iskolának, akár hónapokon belül is.
Beszéltünk már egy pillanatot, egy néhány gondolatot a digitális feladatbankról. Erről még egy kicsit meséljen nekünk, hogy mégis itt milyen típusú feladatokra gondoljanak mondjuk a tanárhallgatóink, ki találhat itt magának ötleteket, segítségeket, milyen típusú feladatokra gondoljanak, és azt is mondja, hogy ezt kihasználhatja, tehát kell ehhez regisztrálni, vagy kell ehhez valami munkáltató igazolás, vagy ez most 3 kattintás múlva bárkinek elérhető.
A kettő között, tehát kell hozzá regisztrálni, de nem kell hozzá semmi igazolás, tehát pár kattintással elérhető. Ugye a mi fejlesztési feladataink között, vagy a mi intézetünknek a munkakörében a digitális feladatbanknak a hitoktatásra vonatkozó feladat készítése tartozik. Ezek a feladatok most nagyon egyszerűen összefoglalva az összes hitoktatásra kapcsolatos tartalomra és különböző módszerekre és pedagógiai célokra külön szűrhetők ilyen mátrixszerűen. Tehát úgy képzeljük ezt el, nagyon leegyszerűsítve, hogy azt mondom, hogy a Noé történetéről akarok egy keresztlejtszén csinálni 5-eseknek. Ugye ez 3 bemenet, hogy miről, mit, kiknek, és így tudom összeválogatni, teljesen egyedileg összeállítva azokat a feladatokat, amiket végezni tudok. Ugye még egyszer mondom, ez elméletileg tanórai felhasználásra volt kifejletve, de mivel hogy digitálisan létezik, ezért nagyon kis átalakítással kiadható távoktatásos feladatként is. Ez, tehát a hitoktatók számára ez az, ami nyitott. Az egyéb tartalmakkal kapcsolatban pedig arra hívnám fel a figyelmét a tanár kollégáknak, akik hallgatnak bennünket, hogy a református tananyagfejlesztő csoport a reftantár.hu honlapon szintén rengeteg online elérhető feladatot készített. Velük nagyon szoros és jó a szakmai együttműködésünk, úgyhogy felelősséggel tudom ajánlani ezeket az anyagokat. Itt a videós óravázatoktól kezdve a digitálisan elérhető szöveggyűjteményeken keresztül feladatokig mindenfélét találnak, már közismereti tantárgyakhoz is. Tehát ez az, amit a közismereti tárgyakat tanító tanárok talán a legnagyobb haszonnal forgathatnak, és az, hogy ezeket hogyan dolgozzák fel, hogyan foglalkozzanak ezekkel a tartalmakkal, ahhoz pedig megint csak a mi honlapunkon fognak találni olyan módszertani segítségeket, hogy hogyan lehet ezt mondjuk egy digitális osztálytermi foglalkozás keretében feldolgozni.
Egy elméleti kérdés még, mit gondol ebben a helyzetben, mennyire lehet, és azt most nem is tudom, hogy ezt most jogilag értsem-e a kérdést, vagy etikailag, vagy mindkettőileg, mennyire lehet eltérni a tantervtől ebben a helyzetben ön szerint egy tanárnak?
Ebben a Teljesen rendkívüli helyzetben elsősorban nem jogi, hanem etikai kérdés. És az etikai kérdés, az én személyes válaszom az, hogy minden lehet, amiről meg vagyunk róla győződve, hogy a gyerekek érdekeit szolgálja. Ha éppen azokhoz a tananyagokhoz, amelyek a tanmenetünkben következnének, nincsenek digitális anyagaink, nincsenek ötleteink, hogy hogyan dolgozzuk föl, de másokhoz pedig vannak, akkor bátran változtassunk. Én azt gondolom, hogy mindannyian egy hatalmas változásban és innovációban vagyunk benne. Ez nagyon nagy kihívás, nagyon nagy szorongást is jelenthet, ugyanakkor nagyon nagy felelősséget ad, de ugyanakkor egy óriási lehetőség is mindannyiunk kezében. Olyan intenzív módon tapasztalhatjuk meg a tananyagfejlesztésnek, illetve a korszerű oktatásnak a mindennapjait, amire egyébként fokozatos, normál időben való bevezetés során évek, évtizedek kellenének. Én az első sok után arra biztatnám a pedagógus kollégáimat, hogy lássák meg ezt a lehetőséget, legyenek bátrak, innovatívak, kreatívak, és mindent vezessenek le a saját elhívásukból és felelősségükből, amit pedagógusként éreznek.
Bizonyára a tanárok kisebb hányadát érinti az, amit most kérdezek, de biztos, hogy van a hitoktatók között is olyan, akár nyugdíj előtt álló tanár, aki eddig vagy egyáltalán nem használ digitális eszközöket, vagy csak nagyon kis mértékben, amennyire muszáj volt, mondjuk beírta a digitális naplót, mert kötelező volt, de ezen túl többet nem tett eddig. De most nekik is digitálisan kell tanítani. Nekik tudnak segíteni? Tehát mondjuk az egyéni konzultációban van értelme egy ilyen tanárnak önöket megkeresni, vagy nekik mit tudna javasolni?
Én mindenféleképpen bíztatnám az ilyen kollégákat is, akár hitoktatókat, akár közismerő tanárokat, hogy bátran keressék az egyéni konzultáció lehetőségét is, és nagyon fontos, hogy ne érezze senki, hogy hárommal nagyobbat kell lépnie, mint amekkorát képes. Tehát ebben az átállásban nyilván lesznek olyanok, akik régóta használnak digitális eszközöket, affinitívak erre a módszertanra, és óriási csodálatos dolgokat fognak tudni csinálni már az első héten is. A nagy többség valószínűleg ilyen hatalmas lépéseket nem fog tenni, és ezért ne érezze rosszul magát, meg kell mindenkinek keresni a saját akcióterületét, amin belül hatékonyá tud válni. Abban a segédanyagban, amit például a hitoktatóknak összeállítottuk, ami minden tartozhat bele a digitális oktatásba cím alatt, éppen ezért sávosan igyekeztünk megfogalmazni, hogy hogyan tudjuk a távoktatást megvalósítani, hogy mennyire, a sávok pedig azt jelentik, hogy kinek a digitális kompetenciái milyenek. Az egészen szélsőséges megoldás, amivel kezdődik ez az összefoglaló, az SMS-ben való kommunikáció. Tehát az is előfordulhat, hogy azt mondom, hogy a tankönyvben, SMS-ben megírom, hogy a tankönyvben ezt meg azt az anyagrészt olvasd el, a munkafizetben ezt meg ezt a feladatot old meg, és mondjuk ha e-mail tudok használni, akkor utána küld el nekem e-mailben. Tehát erre is van lehetőség. Adott esetben kisebb csoportokban, akár a telefonon vagy Skype-on történő személyes kommunikációra is van lehetőség. Pláne a hitoktatók esetében nagyon sokszor 4-5 fős csoportokról beszélünk. Lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy ezek a konzultációk vagy órák csoportos beszélgetés vagy egy telefonos beszélgetésben zajlanak. A következő szint, ugye, amikor már e-mailben vagy más digitális platformon tudjuk a feladatot kiadni, és aztán jönnek az egyre kombináltabb lehetőségek, a virtuális platformok, digitális feladatbank, virtuális osztálytermek, és így tovább, és így tovább. Ezekből mindenki ki tudja választani azt, hogy mi az, amit ő most használni tud. Egyrészt a pedagógus oldaláról, tehát, hogy ő neki a digitális kompetenciái és lehetőségei mit engednek meg, másrészt pedig erről se feledkezzünk meg a tanulók oldaláról, hogy milyen felkészültséggel, milyen szülői háttérrel, milyen szülői segítséggel számolhatunk tanulói oldalról. Tehát felelősen akkor járunk el, hogyha ezeket a külső körülményeket egyaránt figyelembe veszük, amikor a távoktatást megtervezzük.